Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Molnár Imre történészt, Eszterházy kutatót.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Eszterházy János boldoggáavatási eljárása. 5 évvel ezelőtt Krakkóban indult el. Mi történt azóta? Hiszen önök nagyon sokat tesznek Eszterházy János boldoggáavatásáért.
Ez az 5 év alkalom arra is, hogy visszapillantsunk arra a sok-sok kegyelemre, amelyet Isten szolgálja Eszterházy János által kaptunk. Mi magyarok ott a fölvidéken kapott az egész magyar nagy közösség, vagy ahogy ő nevezte, a nagy magyar család, de a közép-európai nemzetek közössége is, hiszen Eszterházy Jánoson keresztül egy földre jobban föltárul annak a szükségszerűsége, hogy ez a régió lelkileg össze kell, hogy kapcsolódjon, integrálódjon, hogy a múlt sebeit képes legyen begyógyítani, és ezáltal képes legyen ellenállni a reáváró nagy kihívásokra, amelyeket láthatunk Nyugat-Európában, láthatunk keleten. Még itt a béke szigete vagyunk Közép-Európában, de hogy megőrizzük ezt a békét, ahhoz bizony az itt élő nemzetek összefogására van szükség. És Eszterházy Jánost szinte az ég adja most nekünk éppen aktuálisan erre a feladatra. Pável Cebula atya, aki a boldoggáavatási eljárás posztulátora, ő mondta azt, hogy minden szent megjelenésének a történelemben van valami aktualitása, aktuális üzenete az Úr Istentől. Tehát így van ez Eszterházy Jánossal is, nem véletlen, hogy most jön egyre fényesebben föl az ő csillaga. 5 év alatt, ebből az 5 évből 2 évet a Covid pandémia járvány kihúzott, hiszen akkor nem lehetett semmit csinálni, utazni, nem lehetett, megbénult az élet, és Eszterházy János boldoggáavatási eljárásának az első, mondjuk így harmadát, vagy az eddigi időszakot azt töltötte ki, hogy megkerestük azokat az embereket, akik tanúskodni tudnának még az ő perében, akik közvetetten vagy közvetlenül rendelkeznek információkkal, az ő vértanúságával és életszentségével kapcsolatban. 5 vagy 6 országból jelentkező tanúkat kellett meghallgatni, jegyzőkönyvezni a tanúságtételüket, és ráadásul ezt még ugye fordítani is kell olasz nyelvre, tehát így módon elég sok a tennivaló, de én úgy érzem, hogy ebben az évben be tudja fejezni a bizottság, a krakkói bizottság, amely ezen dolgozik, az egyházmegyei eljárást, és a jövő évben Eszterházy János ugye már a Szentszék a Vatikán elé kerülhet. Ez az 5 év persze hosszú időnek tűnik, de ha úgy veszük, hogy tiszteletre méltó Mindszent József bíboros úrnak a boldoggáavatási eljárása 30 évvel ezelőtt kezdődött, és hogyha látjuk, hogy az egyházban ezek a folyamatok bizony nem egyik napról a másikra történnek, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az 5 év nem egy hosszú idő még, és pláne nem hosszú idő olyan szempontból, hogy ez alatt az 5 év alatt mi magunk is egyre jobban rájövünk arra, hogy bizony nekünk fel kell nőnünk Eszterházy János életszentségéhez. Fel kell nőnünk ahhoz a hihetetlen áldozathoz, a Teresz titkának való teljes odaadottsághoz, alárendeltséghez, amelyet ő betöltött az áldozatával az élete folyamán. Ez annyit jelent, hogy fel kell tárnunk az ő mélységeit, fel kell tárnunk mindazt a lelki kincset, úgy is szoktuk mondani, hogy lelki örökséget, vagy szent hagyatékot, amelyet Eszterházy János ránk hagyott. És jó is az, hogy húzódik az eljárás, mert van időnk elmélyülni, van időnk gondolkodni, konferenciákat szervezni, találkozókat szervezni, és Istennek hála Eszterházy János tisztelete ez alatt az 5 év alatt is hihetetlen mértékben terjedt már a Kárpát-medencében, nem utolsó sorban az olyan nagyszerű médiumoknak, mint a Magyar Katolikus Rádió, ahol azért Eszterházy János, az ő történet, az ő élet szentsége rendszeresen megjelenik, úgyhogy nagyon szeretnék ezúttal is köszönetet mondani a rádiónak és minden kedves hallgatójának, és aki a rádión keresztül értesülve imáival kapcsolódott be a folyamatba.
Nagyon hálás vagyok, hogy interjút készítetek Molnár Imre történész úrral, hiszen ön rengeteget tesz azért, hogy Esterházy János életútja, életszentsége mind szélesebb körben ismerté váljon. Számos könyvet jelentetett meg, szinte egyetemista kora óta kutatja és foglalkozik Esterházy János életútjával, az Esterházy család történetével. Most is két új könyvet láthatunk itt az interjú során. Az egyik Isten szolgája Esterházy János, az emlékkönyv sorozat negyedik kötete, a másik pedig Durai Miklós, Esterházy János mindannyiunk mártírja címen jelent meg, az önszerkesztői munkájának köszönhetően, és azokat a beszédeket, tanulmányokat olvashatjuk, amelyekben Durai Miklós Esterházy János életszentségét mutatta be konferenciákon a hallgatóknak. Mit jelent az ön számára, hogy történészként ilyen hosszú idő után mind mélyebben közelébe kerülhet Esterházy Jánosnak?
Igen, ez egy nagyszerű feladat. Ez is fokozatosan bontakozott ki, hogy miután már az életét sikerült feltárnunk, a közjóért tevékenykedő embernek az életpályáját sikerült megrajzolnunk, hát ez egy ilyen politikusi életpálya megrajzolása még nem elegendő egy boldogávatáshoz. Akkor jöttünk rá folyamatosan, hogy meg kell rajzolnunk az ő lelki profilját és az ő lelki arcélét, hogy milyen is volt tulajdonképpen az a belső élet, az ő belső fejlődési útja, amely elvezette őt oda, egy harcos, küzdő politikusi ponttól elvezette őt oda, hogy az ellenségeért tudott imádkozni, azokért, akikkel egykor hadakozott, vagy azokért, akik őt bebörtönözték, ártatlanul elítélték, kínozták, verték, halálra szánták. Ez a két végpont egy óriási belső ívet tesz ki, és hát nem véletlen az, hogy az emlékkönyv sorozat folyamatosan jelenik meg, mert ebben az emlékkönyv sorozatban jelenítjük meg, vagy tesszük közzé az újabb és újabb Esterházy életszentségről való elmélkedés, újabb és újabb írásait, felfedezéseit, meglátásait, akár egyházi személyek részéről, akár világi személyek részéről. Aki találkozik Esterházy Jánossal, nem marad érintetlenül a lelke. És van, aki ezt belül magába tartja, van, aki ezt közzé akarja tenni, le akarja írni. Hadd mondjak egy példát. Dunaújvárosban él Pásztor Bertalan, egy 92 éves tanárember, irodalmár, aki 90 évesen találkozott éppen egy rádió műsorban, talán épp a katolikus rádió műsorában Esterházy Jánossal, és aztán nekem elmondta, hogy ő nem tudott napokig aludni, elment a helyi könyvtárba, kikereste az Esterházy Jánosról ott található minden könyvet, döbbenettel olvasta végig a történetét, és a döbbenet nem az volt, hogy elolvasta, hanem hogy ő eddig nem hallott róla, hogy megélt 90 évet, és Esterházy János drámájával nem találkozott, és ez az ember 92 évesen leült, és írt egy drámát, egy színházi drámát. Ő így öntötte ki lelkéből azt az érzelmi hatást, amivel őt megérintette Esterházy János. És ezért jelentetjük meg az emlékkönyveket, hogy minden jó gondolat helyet kapjon, nyilvánosságot kapjon, és ebből majd áll össze Esterházy Jánosnak a lelki profilja, a lelki fejlődése, és végső soron az ő hagiográfiája is.
Hallatlanul izgalmas számomra Durai Miklós, Esterházy János mindannyiunk mártírja című könyvet olvasni, és abban különösen az ön tanulmányát, amelyben összekapcsolja Durai Miklós példamutató felvidéki politikusnak társadalmi, politikai tevékenységét Esterházy János életútjával. Érzékelteti, hogy Durai Miklóssal történt beszélgetésük során kiderült, hogy amikor ő börtönbe ült, szintén a magyarságért való küzdelmei okán, személyesen is átéltem, amiről Esterházy János életútja kapcsán írt, beszélt, előadásokat tartott.
Ennek a könyvnek a gondolata akkor merült fel bennem először, mikor Durai Miklóssal beszélgetve rájöttünk arra, hogy ugyanabban a börtönben ültek, hogy Esterházy Jánost is, amikor letartóztatták hosszú ideig, ugyanabban a pozsonyi rendőrigazgatósági börtönben tartották, ahol Durai Miklóst is fogva tartották. Sőt, Jánost a gulagból való visszatérése után is ott tartották fogva, és Miklós elmondta, hogy kinézve a börtön ablakon a belső udvart nézte, ahol akasztófák voltak korábban a kommunizmus ideje alatt, és ahol embereket végeztek ki, és hogy ugyanezt az udvart látta Esterházy János is. erről milyen megindulva beszélt Miklós. Tulajdonképpen akkor jöttem rá, hogy mindaz a bátorság, az a kiállás, az az odaadás, amivel ő a fölvidéki magyarság ügyéért harcolt, annak a hátterében ott van Esterházy János. Ott van az az élmény, hogy valaki már végigment ezen az úton, hogy volt elődje, hogy ő tulajdonképpen követője egy olyan embernek, aki ezért az ügyért az életét áldozta föl. Miklósnak ez egy óriási visszaigazolás volt. Miklós hívő ember volt, de nem volt gyakorló hívő ember. Az én meglátásom szerint az Úr Jézussal való személyes kapcsolat számára egy távoli dolog volt, de Esterházy Jánoson keresztül megtalálta az Úristent, és az élete utolsó óráiban ő is, ahogy Esterházy János Szent gyónással és szent áldozást magához véve távozott ebből a világból. Én úgy érzem, hogy ezt Esterházy János könyörögte ki számára ezt a kegyelmet, és most ott fönt együtt vannak.
Nagyon megható volt. A Rákóczi Szövetség által szervezett Esterházy János emlékünnepség és díjátadó is március 8-án az Országház felsőházi termében. Itt Esterházy díjban részesült Kozma Imre, irgalmas rendi szerzetes, és posztumusz Esterházy díjban részesült néhai Pásztor István, nagyformátumú vajdasági magyar politikus.
Kozma Imre atya kezdettől fogva talán az egyike volt az első lelki pásztoroknak, aki emlékszem arra a mondatra, amikor egy MUM kultúrház belé az egyik első ünnepségen fölállt, és azt mondta, senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért, és Esterházy János ilyen volt, ő az életét adta az övéiért, a barátaiért, és az ellenségeiért is, és ezzel tulajdonképpen elindította azt a gondolatot, hogy Esterházy János a szeretett politikusa. Ez a gondolat bontakozik ki, mondjuk például Dávid Zsuzsanna festőművész munkáin, aki egy kis könyvet is írt erről a témáról, hogy Esterházy János a szeretett politikusa. Néhai Pásztor István példája pedig azt mutatja, hogy valóban az Esterházy által mutatott út, hogy mi összetartozunk. Nem azt mondom, hogy egy vérből valók vagyunk, ahogy ezt a slágerben éneklik, hanem az, hogy közösek a gyökereink, 1000 éves keresztény múltunk és keresztény gyökereink, bennünket arra kell, hogy indítsanak, hogy a jövőnk is közös legyen, és ezt nem lehet gyűlöletben, ellenségeskedésben elképzelni, csak a megbékélés, a kiengesztelődés, a szeretet útján. Erre szolgáltatott példát Pásztor István életútja.
Március 10-én vasárnap a belvárosi Ferences templomban szentmisét mutattak be. Isten szolgálja Esterházy János boldoggá avatásáért. Ezt követően egy poszorúzásra került sor. A Szép utcai Esterházy János emléktáblánál mindenütt sokan voltak. Miben látja az okát?
Az, hogy a parlamenti ünnepség most már évről évre összekapcsolódik a Ferenciek terén a Esterházy János boldogávatásért bemutatott szentmisével, ez abból is következik, hogy a közeli Szép utcában van az a kis garzon lakás, ahol Esterházy János lakott, amikor Budapesten tartózkodott, és ahol letartóztatták őt a nyilasok. Amikor Esterházy János hazatért ide a Szép utcába, vagy útban volt hazafelé, vagy útban volt elmenőben, akkor bebetért a Ferenciek templomába, a Ferenciek terén, ott imádkozott. És ezért nagyon szép, hogy ott mondunk szentmisét a boldoggávatásáért, köszönhetően a Ferences rendtartománynak. Valóban az, hogy évről évre egyre többen jönnek, és egyre többen vannak, az azt mutatja, hogy Esterházy János vonzereje működik, hogy az ő kisugárzása, életpéldája hatással van az emberekre, hatással van a mai, az értékekre szomjazó világunkra. Nem csak így kegyelmi forrásként, hanem példaképként is működik az ő életszentsége, az ő vértanúsága, ami nem azt jelenti, hogy mindannyiunknak vértanúnak kell lenni, hanem azt jelenti, hogy egyrészt tisztelettel kell fejet hajtanunk, másrészt kérhetjük az ő közbenjárását, hogy mi is megtaláljuk helyünket ebben a világban, hogy megtaláljuk a feladatunkat, és be tudjuk azt Isten akarata szerint tölteni.
Egy másik nagyon szép ünnepségről is meg kell emlékeznünk ebben a mai interjúban, hiszen a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia alapításának 975. évfordulóját ünneplő jubileumi év lezárását követően egy missziós évet hirdetett, melynek során a magyar szenteket és boldogokat ünneplik. Az év mottója: részünk legyen a szentek fényességébe. Az missziós évnek kiemelkedő eseménye Szent Kinga születésének 800. évfordulója, Szent Hedvig születésének 650., valamint halálának 625. évfordulója, melyet a lengyel-magyar barátság jegyében közösen ünnepelnek. De ennek előzménye is van, hosszú évekre visszatekint, az az előadás sorozat, amelynek témája a lengyel-magyar barátság, illetve az, hogy szentjeink összekötik Közép-Európa nemzeteit.
Igen, a sokat emlegetett lengyel-magyar barátságnak is az alapja a szentek közössége, hiszen ha nem lettek volna közös szentjeink, kezdjük mondjuk Szent Lászlóval, akinek az édesanyja volt lengyel, vagy folytathatnánk ugye a IV. Béla szent lányaival, három lánya is Lengyelországba kerül, és ott oltára emelik őket, Jolántát, Kingát és Konstancát. És aztán folytatódik az Anzsó Hedviggel, és ott van egy kis bokornyi rokonság is, sziléziai Szent Hedvig például, vagy Boldog Szalomea. Úgy gondolom, hogy ennek a sornak a végén ott van Eszterházi János, és akinek a szentségét szintén egy lengyel édesanyja alapozta meg, az ő mély hite, odaadása, áldozatkészsége, szeretete volt az, amely Eszterházi Jánost fölnevelte, hiszen nagyon korán, 4 éves korában elveszítette magyar édesapját. Tehát mindazt, amit Eszterházi Jánosban, Isten szolgájában tisztelünk, mondhatom azt, hogy nagy részt egy lengyel édesanyának köszönhetjük. Ez nem véletlen, ez a lelki közösség, ez a magyar lelki közösség, amiben benne találtatik Báthori István, találtatnak a közös szentjeink, a Szűz Mária, közös tiszteletünk, a pálosok, a domonkosok, a ferencesek. Szinte minden rendtartományban találunk ilyen magyar-lengyel viszonylatot.
Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmet az ön előadására, amelyre március 21-én kerül sor. Ez egy beszélgetés lesz Árpádházi Szent Kinga és Anzsú Szent Hedvig lengyel és magyar nézőpontból címmel.
Egy nagyszerű krakói lengyel történész lesz a vendégünk, Piotr Stefanyák, akinek már 4 könyve is megjelent magyarul, és aki szinte mondhatnám azt, hogy az árpádházi királylányok szentek bűvöletében él, mert elmélyülten kutatja az életüket, és sorra tárja föl azokat a csodálatos dolgokat, amelyeket a már a több évszázados történelmi múlt eltevetett, de kiderül, hogy ma újra aktuális fényben ragyognak ezek a csodálatos királylányok, királynők. A beszélgetés lényege az lesz, hogy mi minden kapcsol bennünket össze, miért fontos nekünk Árpádházi Szent Kingára emlékeznünk 800 év után is, miért fontos, mi az aktualitása Szent Hedvig középkori életáldozatának, hiszen tulajdonképpen az ő élete is egy felajánlott áldozat volt Isten oltárán, és ennek köszönhetjük a litván nemzet megtérését például, és mi kapcsolja őket össze napjaink útkeresésével, közép-európai sorskérdéseivel.
A Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia által szervezett március 20-a és 22-e között megrendezésre kerülő eseménysorozatnak a csúcspontja március 22-e péntek lesz, amikor nem csak magyar, litván, szlovák, lengyel ünnepi ülésszakra kerül sor, de megérkezik Szent Kinga erekjéje hajóval, Esztergomból, illetve Krakóból Szent Hedvig erekjéje. Mit jelent Imre számára?
Én nagyon hálás vagyok Osztiel Zoltán atyának, aki régóta tudatosítja a hívekben és az érdeklődőkben azt, hogy a szentjeink nem poros múzeumok polcaira, a történelem könyvek lapjaira tartozó úgymond kategóriába tartoznak, hanem élő személyek, örök életük van, és ha élő személyek, akkor itt vannak, jelen akarnak lenni a mi életünkben, a világunkban is, és nekem személy szerint az, hogy most például szimbolikus módon is a belvárosi főplébánia templom gazdagodni fog egy ajándékerekével, amely Krakóból érkezik. Hát ez egy óriási dolog. 650 év után Szent Hedvig visszatér Magyarországra, bár van már erekjéje Egerben és Diósgyőrben, de mégis itt Budapesten itt lesz köztiszteletre kitéve ez a szent erekje, amely arra késztethet bennünket, hogy több többet foglalkozzunk, jobban megismerjük őt. Például Magyar Zoltán professzor úrnak van egy gyönyörű Szent Kinga könyve, de Szent Hedvigről nincs magyar beható életrajzi munka, lengyel fordítások jelentek meg. Talán most ez az alkalom lehetőséget teremt arra, hogy újra felfedezzük széles körben és árpádházi szentjeinket, rácsodálkozzunk tisztaságukra, életszeretetükre, rácsodálkozzunk Istennek való odaadott lelkületükre, odaadott szolgálatukra Isten és az embertársaik iránt.
Kedves hallgatóink, dr. Molnár Imre történésszel, Eszterházy kutatóval március 12-én rögzített beszélgetésünket hallották. Szeretném hallgatóink figyelmébe ajánlani a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia honlapját, ahol az eseményekről részletes információkat találnak.
Szeretettel hívom én is a hallgatókat.
Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.